Bibliánkat nyissuk ki Mózes első könyvében. Jó mindig az elejéről kezdeni. És visszamenni Ábrahámhoz, hiszen a Biblia tanítja, hogy Ábrahám magva vagyunk a Krisztus Jézusban. Mindaz, ami Ábrahámmal történt, az a mi tanulságunkra is íratott meg. És most tanulunk ebből, ezért itt kezdjük. Mózes első könyvében 12. fejezetben. Az imakönyveket is hoztátok ugye magatokkal. Ma nem fogok olyan hosszan prédikálni, igyekszem, hogy maradjon időnk az imádságra bővebben, mint a múltkor. Mert fogunk imádkozni, mert az együttes hit, amit jelen van, ez a hatalmas hit, amikor Isten igéjét a szánkra vesszük egy szívvel, egy lélekkel, egy hatalommal a Krisztus hatalmában, óriási erők állnak rendelkezésére Istennek, hogy az életünkben elvégezze, amiért ott állunk a trón előtt. Halleluja. Mózes első könyvében vagyunk a 12. fejezetben, és az első, második és a harmadik, 1-2-3-as verseket olvassuk. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged áldoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Amen. Ezek voltak Isten hívó szavai Ábrahámhoz, amikor megszólította, még akkor Ábrámnak hívták. Óriási hitlépés volt ez az ő részéről, hogy Isten úgy hívta ki Háránból, hogy nem tudta, hogy hova megy. Annyit mondott neki Isten, hogy gyere ki a te atyádnak házából, majd arra a földre, amelyet én mutatok néked. Ábrám engedelmes volt Istennek, és kijött erről a földről. És Isten megígéri neki, hogyha engedelmességében megteszi ezeket a lépéseket, akkor sok népnek az atyává teszi, megáldja, megsokasítja. És királyok származnak majd az ő ágyékából, és uralkodók. 7. versben újra szól neki Isten. Megjelenik az Úr Ábrámnak, és mondanék ki, a te magodnak adom ezt a földet. Isten újra és újra megjelenik Ábrámnak, és hangsúlyozottan említi a te magodat. A te magodnak adom ezt a földet. A te magodnak áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Egyetlen probléma volt csak, hogy Ábrámnak és Sárainak nem született gyermekük, és Ábrám már 75 éves volt. Sára pedig 65, Sárai. Egész életüket meddőségben élték le, és Ábrám nem tudta elképzelni, hogy miként lesz az, hogy ő benne áldatnak meg a világ nemzetségei, világ minden nemzetségei, mikor nem született gyermeke. Isten azonban kitartó volt, és újra megjelenik Ábrámnak, és megismétli az ő ígéretét, Ábrámnak tett ígéretét. Nem kell messzire lapoznunk, a 15. fejezetben újra megjelenik Isten Ábrámnak, és a következőt mondja. 15. fejezetben vagyunk az 1-es verstől. Ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok? És az, akire az én házam száll, a Damaszkusz beli Eliézer. És mondta Ábrám, ímé, én nékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösem. Látjátok, Ábrám nem tudta elképzelni, hogy miként lesz az Isten ígérete az ő életében. Hogy lesz az, hogy a világ minden népei az ő magjából lesznek megáldva, és neki nincs magzata. És az ő háza áldásai a szolgaszülöttjére, és annak a fiára, Eliézerre száll majd. Miként lesz mindez? Nem tudta elképzelni, nem tudott róla egy képet alkotni magában. Isten ígérete, miként jön valóságba az életébe? Isten így válaszol neki. Ímé szól az Úr hozzá mondván, 4. vers, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Isten pontosította, hogy ne gondolkodj te a szolgaszülöttednek a fiában, mert nem ő lesz az örökös. A te ágyékodból származik az örökös. Úgy, ahogy én megígértem, úgy lesz neked. És akkor Isten egy nagyon váratlan lépéssel áll elő. Azt mondja Ábrámnak, menj ki a te sátradból, és tekints fel az égre. És nézd meg a csillagokat. És számold meg a csillagokat, ha megszámolhatod azokat. Ötösás. Kivitte őt, és mondanék ki. Tekints el az égre, számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. Vajon Isten arra volt-e kíváncsi, hogy Ábrám meg tudja számolni a csillagokat egy szép, tiszta éjszakán? Az égból tele van csillagokkal, és próbáltuk-e már, hogy elkezdtük számolgatni? Fias csukot, és a többi csillagképet. Befogható-e, hogy hány csillag van az égen? Nem tudjuk megszámolni. És Isten ezt jól tudta, és Ábrahámtól sem azt akarta Ábrámtól, hogy megszámolja a csillagokat. Vajon miért mondta neki, hogy kezdj el számolni a csillagokat? Ezt a hasonlatot adta neki. Így lészen a te magod. Isten egy képpel párosította az ígéretét. Ábrám ugyanis nem volt képes befogni, nem volt képes társítani Isten ígéretét az ő képzeletvilágával. Nem tudta elképzelni, hogy miként lesz, amit Isten mond az ő életében. Miként lesznek ezek az áldások, Uram? Nem tudott képet alkotni magában erről, mindaddig, amíg Isten az ígéreteit egy képpel nem párosította. Tekints fel az égre, mondta neki. Számláld meg a csillagokat. Ha azokat megszámlálhatod, így lészen a te magod. Vagyis a képzelet világának a segítségére kellett sietnie. Isten képet hozott segítségül, hogy ahányszor kiment a sátrából és feltekintette az égre, többé nem azon gondolkodott, hogy majd a szolgasorból származik az én örökösöm, hanem hogy feltekintett az égre, azonnal eszébe jutott Isten ígérete, és tudta, hogy így lészen az én magom, ahogy Isten mondta. És a hatos versben nézzük meg, miután Isten őt megsegítette egy ilyen szemléltető képpel, első helyen írja, először írja a Biblia, és hitt az Úrnak, Ábrám. Itt írja először, hogy Isten ígéretét végre hittel be tudta fogni Ábrám. Mert kapott hozzá egy szemléletes képet, Isten láttatta vele az ő ígéretét. Elképzelhetővé tette a számára. És ez a hatos vers jelöli, miután ezt a képet Isten adta, Ábrám néz fel az égre. Így lészen a te magod. Első helyen írja, legelső helyen. Hitt Ábrám az Úrnak, és ezt tulajdonítaték néki megigazulásul. Akkor volt először képes hittel elfogadni a Isten ígéretét, mert megláthatta. Mert megláthatta a szemeivel. Nagy tanulsága van ennek, hogy Isten mit cselekedett, mert Isten ígéreteit, amíg nem látjuk az életünkben, addig nem jönnek valóságban. Egy másik alkalommal azt mondta Isten, hogy mint a tenger homokjának a szövenye, úgy lészen a te magod. Isten képeket hoz Ábrámnak, hogy láttassa vele, hogy valóban igaz az ő ígéret, annak ellenére, hogy nem látja a mikéntjét, nem látja, hogy hogyan lesz ez a valóságban, de képekkel párosítja. Láttatja vele, és ez volt Ábrámnak a segítségére. Abban, hogy az ígéret valóságba váljon. Egy másik nagyon jó példa arra, hogy a gondolatainknak és annak a képnek, ami bennünk kialakul Isten igéje alapján, milyen hatalmas szerepe van abban, hogy azok az isteni áldások valóságba jönnek az életünkbe. Ellapozzunk Mózes 4. könyvére, amikor kiküld Mózes kémeket az ígéret földjének kikémlelésére. 12 kémet rendel el Isten, és a 12 kém bemenvén ugyanarra a földre, és ugyanazokat az ellenségeket látva, mind a 12-en ugyanazokkal az ellenségekkel, ugyanolyan méretű óriásokkal szembesülnek, mégis kétfajta jelentéssel térnek vissza. 10 közülük, a 13. fejezetben kérlek szépen benneteket, hogy lapozzatok Mózes 4. könyvében, közben, miközben felvezetjük a történéseket. A 13. fejezet 33-as versében következő jelentéssel jött vissza a 10 kém. És látunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák. És az ő szemeiben is olyanok valánk. Hát az a kép, ami bennük létrejött, az ellenségeik láttán, az siralmas volt. Ha az ember nem látja magát a sáskánál nagyobbnak az ellenség szemében, akkor mennyi esélye van a győzelemre? Nem sok. Nem is mentek be arra a földre. Két küldönc azonban, két kém, Káleb és Józsué teljesen más jelentéssel jött vissza. 14. fejezet 9-es verse mondja. Ők azt mondták, csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, és ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nékünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlünk. És ők voltak ketten, akik be is mentek az ígéret földjére. Ebből a történetből is nagyon nagy tanulságot vonhatunk le. Számít-e, hogy milyen benyomással megyünk végig egy megpróbáltatás soron? Miként látjuk az ellenségünket? Milyen kép alakul ki bennünk, amikor tudjuk, hogy egy megméretetés előtt állunk? Számít-e, hogy akkor mit látunk a képzeletvilágunkban? Mi forog? Mi mozog? Milyen képek alakulnak ki bennünk? Erről szeretnék ma nektek egy kicsit szólni. Mivel az életünknek egy nagyon-nagyon fontos tényezője, és a hitünknek egy nagyon fontos segítőtársa. Ez a képzeletvilágunk, hogy miként használjuk, miként forgatjuk. Józsué egyik várost a másik után veszi be, és elérkezik Jerikó városához. Jerikó városának a bevétele egy nagyon érdekes történet. Nagyon érdekes történet, tanulmányozás szempontjából nagyon sok mindent meríthetünk belőle, úgyhogy odalapozunk. 6. fejezete Józsua könyve, 6. fejezete. És az 1-es és a 2-es verseket olvassuk. Közben dicsérjük Isten, mert olyan jó, és oly magasságos, oly szenséges, és ma megértést ad nekünk. Jerikó pedig be- és elzárkózott vala az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhettek, se be nem mehetett senki. És egy óriási erődítménnyel, magas falakkal elzárt város volt, védelemmel ellátott város, mert híre ment, hogy ezek a héberek egyik várost a másik után veszik be, és ez volt a következő, amely város le kellett győzniük. És ekkor azt mondja Isten Józsuénak, 2. versben. Mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát, és a sereg vezéreivel együtt, az egészet a kezedbe adtam. És ezt a felszólítást adja Isten Józsuénak. Lásd. Figyeld meg a múlt időt. Még nem került sor a megmérettetésre, és Isten rendeletet hoz, és közli Józsuéval. Kezedbe adtam az ellenséget. És azoknak királyát, és a seregét, az egész várost. És arra szólítja fel Józsét, lásd! Lásd a szemeid előtt, hogy te vagy a győztes. Még a megméretetés előtt. És aztán közli az Úr vele annak a városnak a bevételét, annak a pontos taktikáját, hogy miként kellett tenni, egész különleges volt különben ez is. A lényeg, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a győzelmünket a szemeinkkel látnunk kell, mielőtt az megtörténne. Szeretném, ha hangosan mondnád a szomszédodnak, hogy lásd, erről van szó a mai napon ugyanis. Lásd, kezedbe adtam az ellenséget, mondja az Úr. Kezedbe adtam az ellenséget. Győzelemre mehetett volna ez a város bevétel, ha Józsué nem látja ezt a győzelmet előre. Lehetette volna a kimenetele. Győzelem. Biztos, hogy nem. Ha az ember nem látja előre hogy mi lesz a kimenetele annak, amire a hitét kifeszítette. Ha egy megpróbáltatás sorban vagyunk, és nem látjuk magunkat előre győztesen, akkor nincs ezzel dolgozni a hitünknek. A hitünknek egy nagyon szoros társa ez a képzeletvilág, hogy milyen képek mozognak előttünk, hogy milyen gondolatok forognak bennünk. A gondolatokhoz képek társulnak az elménkben ugyanis. A szavakhoz képek társulnak az elménkben. Az elménk így van megteremtve. Valaki elkezd neked egy kutyáról beszélni, hogy ment az utcán és látott egy kutyát, akkor az elmédben nem az a szó jelenik meg a következő pillanatban, hogy hosszú szőrű, nem ezt a szót látod, hanem látsz egy kutyát az elmédben. Stimmel vagy nem stimmel a kép, de megjelenik egy kép benned. Arról, amit a másik mond. Egy képet alkotunk. Az elmének ez egy nagyon fontos funkciója, hogy amit hallunk, amiről gondolkodunk, ahhoz egy képet társít. Ezért mondta Isten Józsuénak, lásd ezt a győzelmet, mielőtt harcba mész. Lásd magad, hogy te vagy a győztes. Ha nem látod, nincs garancia arra, hogy ez megtörténik. Felelősek vagyunk a gondolatainkért. Ugyanis a gondolataink lehetnek pozitív, jó irányú gondolatok, és lehetnek félelemmel teljes, aggódó, az ellenség talaján kikert gondolatok is. És mind a két esetben ezek a gondolatok erővel bírnak. A gondolatok térerőt alakítanak ki maguk körül. És ezeket hordozunk magunkkal egész nap. És igen nehéz akkor a hitnek a dolga, hogyha az ember közben olyan képeket hordoz magában, hogy látja magát abban a tolókocsiban, és a tolókocsiból az ágyban, és elfogadja, hogy többet nem tud onnan fölkelni, és így látja magát. Nem fog előre mozdulni a gyógyulásában. Hogy mi gondolkodunk, és milyen képeket alkotunk az elménkben, azért mi vagyunk a felelősek. Ezért hívta föl Isten a figyelmét Józsuénak, lásd azt a győzelmet. Ezért szólt Ábrámnak, tekints fel az égre, és lásd a csillagokat. Vajon megszámlálhatod-e őket? Így lesz a te magod. Sehogy máshogy ne gondolkodj róla. Így lesz, megszámlálhatatlan sokaság lesz. Ha ezt látod, így lesz. Amíg nem látta Ábrám, nem volt képes hinni. Hinni benne. Saját hatalmunkban áll megválogatni a gondolatainkat. És ezt senki nem tudja elvégezni helyettünk. Fontosabb, mint most gondolnád, hogy meglásd azt a győzelmet, amiben hiszel. Tornyosulnak a számláid, és nincsenek kifizetve. Látod-e azokat a számlákat, hogy azok már ki vannak fizetve? Hogy látod ezt a helyzetet? Mi van az a gondolataidban? Gondolataid egy térerőt hordoznak, sugároznak magukból. A testedet látod-e teljes egészségben, amikor az orvos azt mondja, hogy reménytelen? Döntő fontosság, hogy abban a pillanatban hogy látod magad, amikor megkapod a rossz jelentést? Látod-e a családodat békességben, miközben viszálykodások, veszekedések, perpatparkodások vannak? Látod-e a családodat békességben? Ez ad magyarázatot arra, hogy mit hordozunk ide bent. Milyen gondolataink vannak? Milyen képeket alkotunk egy-egy helyzetről? Ez ad magyarázatot arra, hogy két teljesen hasonló tünetsorozattal ugyanabban a betegségben szenvedő két ember, ugyanazon a kórházi osztályon, két szomszédos ágyon, az egyik felkel abból a betegségből és meggyógyul, és örökre elfejtheti a betegségét, és a másik sajnos belehal. Milyen kép volt benne miközben meg volt próbálva. Látta-e magát gyógyultan? Látta-e magát, hogy fel kell az ágyról, meggyógyul és imádkozik majd a többiekért, akik szintén gyógyulást keresnek? Így látta-e magát? Vagy másként? Meghatározó fontosságú. Milyen képet hordozunk magunkról az elménkben? Alapvető fontosságú. Nézzünk Új Szövetségből három gyönyörű példát, ami mind tanulásságunkra és épülésünkre lesz. János evangélium 5. fejezetében képzelőerőnek hívjuk, ugye ez sokszor, az elménk képzelőereje. Hogy mit képzelünk el arról a helyzetről, hogyan képzeljük, milyen gondolataink van, milyen látásunk van róla, mindez egy erőteret képvisel az életünkben. És ezt ma meg kell értened. És ha ezt megérted, megváltozik az életed. Meg garantáltam. Garantáltam. János evangélium 5. fejezetére. Elnézést. 5. fejezetére lapozunk. És megnézzünk egy olyan történetet, egy olyan életet, ahol a betegség 38 esztendeje uralkodott annak a betegnek az életében. Megpróbálunk elszámolni 38-ig egyesével, már az is hosszú idő. És képzeljétek el 38 évet leélni betegségben. Borzasztó hosszú idő. Erről a számot, erről a gyógyulásról és tanulságot fogunk meríteni belőle. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 tornáca van. Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, sorvadtak, nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, bármilyen betegségben volt. Ez kell egy gyönyörű képe annak, előképe annak, hogy a Szent Szellem miként van bennünk, ugye, mint a vízhez hasonlítja sokszor az ige a víznek a folyásához, a Szent Szellem áradatát az életünkben, és hogy felzavarodik a víz, ahogy a Szent Szellemnek az erejét felgerjesztjük magunkban, minden betegségből gyógyulás van. Látjátok? Nem volt egy betegség sem, amire nem lett volna orvoslás. Volt ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondanék ki, és ez itt Isten kegyelme, ami megszólít minket. Akarsz-e meggyógyulni? Nézzük meg a választ. Mit válaszolt ez az ember? Felele néki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba. És mire én odaérek, más lép be előttem. Képzeljük el ezt a helyzetet. 38 éve nyomorult. Korlátozott a mozgásában. 38 év alatt csak kifogásokkal tudott előállni. Előbbre jutott-e? Nem. Ha Jézus nem látogatja meg az ő kegyelmével aznap ott a Jukapunál, akkor a következő 38 évet is így tölti. Ugyanis nem látta magát, hogy ő lesz a következő. Nem volt kép benne, hogy ha a következő mozdulás lesz, akkor szerzek bárkit is, de én leszek, aki bemegy a vízbe. Nem volt meg ez a kép benne. És ha nincs erről képünk, soha nem fog megtörténni. Helyette kifogásokat hozott. Nincs emberem, nem segítenek nekem. Az én hozzátartozóimra nem lehet számítani. Engem mindig mindenki elhagyott. Soha senki nem segített. Azért vagyok itt ebben a bajban. De látjátok, hogyha Istennek az irgalmas a kegyelme aznap nem szólítja őt meg, ennek az embernek nem lett volna segítsége. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat és járj. Istennek a kegyelme volt az. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette a nyoszajáját és járt. Aznap pedig szombat volt, ez már egy másik történet, most ez mi baj lett ebből, hogy szombat volt pont aznap, a vallásosok hogy háborodtak fel ezen, és nem annak a gyógyulásnak örültek, ez már egy másik tanítás lenne. Látjátok-e? Nem volt kép magában arról, hogy ebből kiszabadul. Helyette kifogásokat hozott, másokat hibáztatott, hogy miért van ebben a helyzetben. Így nem lehet előbbre jutni. Nézzünk azonban egy jó példát. Nézzünk meg egy asszonyt a Bibliában, aki szintén hosszú éveket szenvedett. Szenvedett 12 év óta vérfolyásban. És az az én érzésem, hogy azért jelöli a Biblia mindig ilyen pontosan, hogy hány évet szenvedett az illető. Hogy nekünk reménységet adjon, hogyha évtizedek óta is volt valami problémánk, Isten akkor is ki tud menekíteni minket. Pontosan feljegyezte, 38 éve, 12 éve, 18 éve meggörnyedt az asszony. Feljegyezték az éveket, hogy neked ez egy villanás legyen, hogy Istennél teljesen mindegy, hogy hány éve gyötör az ördög. Ha megvan benned ez a látás, hogy az ő kegyelme elegendő, akkor kiszabadulsz. Akkor kiszabadulsz belőle. Nézzük meg ezt a vérfolyásos asszony, gyönyörű történet. Egyik legklasszikusabb gyógyulás Jézus szolgálatában, azok közül, ami fel van jegyezve, a Márk evangélium 5. fejezete. Ez a szeretetnek, a hitnek és az elszántságnak a története. Egy gyönyörű, gyönyörű bizonyság, és egy igazság. Mind megtörtént valóságos történetet. Tudjátok, hogy honnan vagyunk benne biztosak? Mert a Szentlélek, ahányszor olvassuk, mindig fellángol bennünk, hogy én voltam, aki ezt ott megcselekedtem. És mert ez ugyanaz a Szent Szellem van. Ez gyönyörű, amikor az ember olvassa. Márk evangélium 5. fejezet 25-ös verstől. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult. Ez az asszony ugyanis gazdag volt, ebből kiderül. Mert ha nem lett volna pénze, nem lett volna mit költeni az orvosokra. De minden pénzét elvesztette. Minden vagyonát magára költötte. Semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Hány embernek a helyzetére igaz ez? Járja az orvosokat, tisztelet az orvosoknak. Tele vannak jó szándékkal és tudással, és az ő tudásuk szintjén szolgálnak felénk. Hányan vannak, akik járják az orvosokat? Egyik orvostól ki a másikhoz be. És nincs segítség a számukra. Minden pénzük oda veszett. És minden reménységük. Mikor Jézus felől hallott, és ez nagyon érdekes, mert valami olyat kellett halljon, ami felbúzította arra, hogy ő lépjen. Ugyanis azt is mondhatta volna, hogy hogy mehetnék én be a farizeusok közé, és a tömegbe, hiszen a vérfolyásosok, a tisztátalanok nem mehettek be az egészségesek közé. Egy távolságot kellett tartani, és onnan kellett kiáltaniuk, hogy tisztátalan vagyok. Senki közelébe, egészségesek közelébe nem mehettek. Ha mégis megtették volna, akkor a törvény szerint megkövezték volna őket. Az élete kockáztatása árán döntött úgy, hogy oda megy Jézushoz. Vagyis látjátok ezt az elszántságot benne. Mondhatta volna azt is, hogy amennyi mindent megpróbáltam már. Minden pénzemet az orvosokra költöttem már. Mindent. Számomra már nincs segítségem. Mindent megpróbáltam. Mondhatta volna. De szerencsére az, akitől a hírt kapta, az valami ilyesmit mondhatott neki, hogy ez nem olyan, mint a többi. Képzeld, ez az ember, aki járja a vidéket és gyógyítja a betegeket, a leprásokat is megérinti. Megérinti a saját ujjával, és nem fél. És a vakok szemét megnyitja. És a szeméből a szeretet árad. Ez más, mint amit eddig, akikhez eddig jártál. Gyere és gyógyulj meg. Van, aki rábeszélte őt. És olyan elszántság ébredt a szívén, hogy látta magát gyógyultan. Nézzétek meg, mit mond a következő sorban. Azt mondja, ha csak ruháját illethetem és meggyógyulok. Látta magát gyógyultan, mielőtt meggyógyult? Felébred benne ez az óriási hit, ez az elszántság. És látjátok, hogy az hordoz magával egy képet. Rögtön látta azt a képet, hogy bemegy a tömegbe, és valahogy úgy, hogy senki észre ne vegye, megérinti a Jézus ruhájának a szegélyét. És ez neki elegendő. Az egy ilyen ember, hogy csak árad belőle szeretet, és amerre csak jár, gyógyulnak a betegek, akkor nekem elegendő, ha csak a ruhája szegélyét megérinthetem. Úgyhogy senki ne lássa, és így is tette. Senki nem látta. Egyedül Jézus vette észre, hogy erő áradott ki belőle. Vagyis annélkül gyógyult meg, hogy bárki azt mondta volna neki, hogy akarom, gyógyulj meg. A saját hite, és az, amit a hite párosításaként, az a gyönyörű kép, amit elképzelt magáról, hogy meggyógyulok. Látta magát gyógyultan, mielőtt meggyógyult volna? Mondjátok nekem. Igen? Kellett ez a gyógyulás ahhoz? Ha nem látja magát, soha nem gyógyult volna meg. Egyet értetek benne? Nagyon tanulságos. Nagyon tanulságos. Elképzelte magát ebben a helyzetben, hogy számára van segítség, hogy számára ott van a gyógyulás, és nem adta fel. És Jézus kérdezte, ki érintett engem? És a tanítvány mondják, hogy a tömeg szorongat, hát hogy ki érintett? Hát fel alá szorongat a tömeg. És mondta, nem, valaki érintett engem, mert erő származik ki belőlem. Tehát nem mindegy, hogy Jézus úgy érintik meg, hogy lögdösödik a tömeg, és nincs ott a hit, vagy valaki úgy érinti meg Jézust, hogy teljes hittel, elvárással, és azzal a gyönyörű látással, hogyha Jézus megérintem, én abban a pillanatban meggyógyulok. Meghozta a különbséget? Erő árad ki Jézusból. Anélkül, hogy tudta volna. Erő árad ki belőle, és az asszony abban a pillanatban meggyógyult a bajából. Ez a kép, amit magunkban hordozunk, hogy mennyire fontos. Bármi legyen az, amiben meg vagyunk próbálva. Dicsőség legyen Istennek. Hány indokot hozhatott volna, hogy nem megy be a tömegbe, nem megy oda Jézushoz? Mint ahogy ez a 38 éve csak ágyban fekvő. Nincs emberem, nem tudok menni, nem tehetem. És a kifogásokat hozunk, és ezeket soroljuk, nem jutunk előbbre. Ez az asszony elszánt volt, és a szeretet, a hit és az elszánt ennek a győzelem története ez a történet. Vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából, mondja a 29-es vers. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruháimat. Gyönyörű történet. Ha Jézus hittel megérintjük, minden esetben ugyanezt történik. Ez bizonyíték arra, hogy nem kell hozzá megkérdeznünk az atyát, hogy atyám, drága mennyi atyám, akarod, hogy meggyógyuljak? Még ez sem kell, ha itt te odamész. Erről árad ki belőle. Halleluja. Halleluja, halleluja. Márk evangélium 10. fejezetében nézzünk meg egy harmadik ilyen győzelmi történetet, győzelmi koszorú Jézus gyógyításai között, ami feljegyeztek. Mindegyiket feljegyzik nekünk valamiért, hogy tanuljunk belőle. Mindegyikben van valami, amire rá kell figyelnünk, és megismerhetjük belőle Isten tulajdonságait, Isten hozzáállását, Isten akaratát az életünkben. Ez a Márk evangélium 10. fejezetében a 46-os verstől. Ez a vak Bartimeusnak a története. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai és a nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És amikor meghallá, hogy ez a názáreti Jézus, kezdte kiáltani mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala. Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván mondta, hogy hívják elő. És előhívták a vakot, mondván néki. Bízzál, kelj föl, hisz téged. Nagyon reményteljes a helyzet ebben a pillanatban. Azt pedig felső ruháját ledobván és felkelvén Jézushoz ment. Ez ki nyilvánította, hogy neki többet nem lesz szüksége arra a koldus ruhára, arra a vak ruhára, mert ő többé nem lesz vak, ezek kijelentette. És felelve Jézus mondanéki, nézzük meg, a vak áll előtte. Jézus megkérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Vajon Jézus nem tudta, hogy a vak áll előtte? Miért teszi föl Jézus ezt a kérdést? A vak Bartimeusnak. Nem gondolkodtatok még rajta? Mint ha Jézus nem tudná, a mindentudó, világot teremtő, hatalmas Isten, a mindentudás Istene. Vak áll előtte, én is észrevenném, hogy vak. Jézusnak egyértelmű volt a helyzet. Mégis megkérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És miért kellett ezt tennie Jézusnak? hogy hallja a vaknak a szájából. Hogy az Istennek a több tízezer áldása közül melyikért jöttél hozzám? Mit cselekedjen veled? És ki kellett fejezze a hitét az a vak? A vak pedig mondani neki, Mester, hogy lássak. És akkor történt meg a csoda. Vagyis a vaknak kellett legyen egy kép magáról, hogy oda megyek a Jézushoz, és ez megtörténik. Jézusnak hallania kellett ezt a hitet. Uram, azért jöttem eléd, hogy lássak, hogy a szemeim megnyíljanak. Jézus kíváncsi volt, hallani akarta ezt a hitet, mert hit nélkül nem képes cselekedni. És a hitet ki tudjuk nyilvánítani a szavainkkal. És Jézus pedig mondané ki, eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa. Halleluja! Bartimeus tart, amint hallott Jézusról, rögtön megjelent előtte, hogy én igenis látok. Ha ez az ember megáll és meghallgat engem, ő megcselekszi a csodát. Látjátok megint, hogy a kép, ami bennünk van, az hozza meg a megoldást. És Jézus követelte, mondd meg nekem, mit cselekedjek veled. Jézusnak hallani kellett az ő hitét, és ezt megtette. És megtörtént a csoda. Áldjuk az Istent. A világnak is felkeltette már a figyelmét. Ez az isteni alapelv, hogy amin gondolkodunk, hogy amit magunkról elképzelünk, hogy ez a képzelet világ, a képzelet ereje, a képzelő erőnk, hogy ez mennyire fontos dolog az életünkben, és hogy ez visz minket felfelé vagy lefelé. És lehet hallani ilyen technikákat. Például az egyik ilyen, az agykontroll például, azt gyakorolják, azt tanítják, hogy képzeld magadat gyógyultnak, és akkor majd meggyógyulsz. Nagy baja ezeknek, hogy ezek csak silány utánzatai annak az isteni alapelvnek, amit a Bibliában találunk meg. Ugyanis a Teremtőt, a Megváltót, a Jézus Krisztust, a Szent Szellemet, az Isten Szellemét, és azt, hogy Istennek adják a dicsőséget, azt mind kihagyják belőle. De az alapelvet tapogatják. Hogy nem mindegy, hogy mi gondolkodunk. Igenis nem mindegy. És nagyon sokan úgyis meggyógyulnak különben. Halljuk a bizonyságaikat. Ha csak azon, hogy megváltoztatom a gondolataimat. Ha nem azon a betegségen gondolkodom, ha nem azon a zárójelentésen gondolkodom, ha nem a kilátástalanságon gondolkodom, hanem megfordítom a gondolataimat, és elkezdek az igén gondolkodni. Hogy micsoda változást hoz az életünkben. Nézzünk meg két újszövetségi igét, ami nagyon meg fog minket bátorítani ebben, hogy ezentúl jobban figyeljünk erre, mint valaha. És valóban az elvárásaink egy képet alkossanak bennünk, és ezt hordozzuk magunkban. Nézzük meg. A második korintusi levélnek nagyon ismert ige verse, 5. fejezet és 17. verse. Naponta idézzük ezt a verset. Nagyító alá vesszük most. Azért, ha valaki Krisztusban van, mondja itt az ige. Mikor vagy Krisztusban? Akkor, hogyha egy szellem által egy testé lettél megkeresztelve. Ez egy szellemi keresztség. Krisztusba kerülni, újjá születni. Egy testé válni az Úr Jézus Krisztussal. Egy szellem által megkereszteltetni. Ezt jelenti. Vagyis egy testnek a tagjává lenni. Azért, ha valaki Krisztusban van, mondja. Új teremtés az. A régiek elmúltak. Ímé újjá lett minden. Erre az ímé szócskára kell ma ráfigyelnünk. Mert ez az ímé, ez nem egy költői szócska itt, amit azért tett be az ige, hogy még költőibb legyen az ige vers. Hanem azért tette oda az Úr Jézus ezt nekünk, hogy mi figyeljünk arra, hogy ez mit is akar számunkra mondani. Azt akarja mondani, hogy lásd, és úgy tekintsd. Lásd, hogy újjá lett minden. Úgy tekints az életedre, hogy újjá lett minden. Ezt is jelenti ez a szó különben. Az is állhatna helyette nyugodtan. Lásd! Lásd! 2 Korintus 5.17-ben van ez az ige. 2 Korintus 5.17. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Ímé újjá lett minden. Az ímé szócska, amit ki kellene húznunk vastagítóval, hogy jobban tudjunk rá figyelni. Azt jelenti, hogy lásd meg, vagy újjá lett minden. Hol van többé a betegség? Nincs, mert ímé, lásd, hogy újjá lett minden. Hol van a többi a generációs átkaink? A keresztény világ nagy része ma is emlegeti a generációs átkokat. Ímé, újjá lett minden. Lásd, hogy újjá lett minden. Vagyis a régiek elmúltak. Ha volt is, nem létezik többi az életedben. Nem létezik többi az életedben. Mit kell helyette látnod? A betegségedet a kereszten, hogy Jézus azt elvitte. Ahogy Mózes felemelte a révkígyót a pusztában, és mindenki, aki megmaradt ott a kígyótól, de rátekintett, az életben maradt. Többiek meghaltak. Ugyanígy kell neked is. Mit kell tekintened, amikor ilyen megmérettetésekben van az ember? Azt kell látni, az ímé újjá lett minden. Ímé, lásd meg, hogy újjá lett. A betegség helyett neked az Úr Jézus Krisztusban való szent teljesség az osztályrészed. Az a betegség a kereszten, mert ott lásd a Krisztus testén. Krisztus elszenvedte, hogy a Krisztus elvitte, a Jézus Krisztus a kereszten. És aztán lásd magad a felmagasztaltatott helyen, ahol miután föltámadt Isten felmagasztalta őt a halálból, és a magasan felültette minden fejedelmség, hatalmasság, erő és uraság fölé az ő jobbjára. Azon a hatalmi helyen lásd magad, uralkodván az életben. Ímé, újjá lett minden. Ímé, lásd. Lásd. Lásd meg. Így lásd magad. Ezt jelenti az ige. Így lásd magad, hogy újjá lett minden. Nagy kulcs ebben, hogy kinek hiszünk. Amikor az ördög ijeszgetni jön, és hozza a jelentéseket, hozza a körülményeket, hozza a fájdalmakat akár, akkor el kell döntenünk, hogy kinek hiszünk. Hihetünk az ellenségnek, vagy hihetünk az igének, az Úrnak. Az Úrnak az igében való hit, ezt a biblikus hitnek nevezzük. Amikor az ellenségnek hiszünk inkább, a Biblia félelemnek nevezi. De valójában nem történik más, mint hogy neki jobban hiszel. Aki a megtévesztő, aki a csaló, aki az ősi kígyó. Neki hiszel inkább. És a hited vonalában, az ő szavaiban bízván úgymond, hogy bízol, hogy az ő ereje nagyobb az Istenénél, elkezdesz abban az irányban gondolkodni, és olyan képeket kialakítani arról a helyzetről. És úgy látni magad. És akkor nagyon nagy hibát követtél el. Mert amilyen képeket magunkról kialakítunk egy ilyen nehéz helyzetben, abban az irányba fog menni az életünk. Alapvető dolog. Én láttam a sátán, nem úgy, mint Jézus, hogy levettetett az égből, mint a villámlás, mert az már megtörtént. Én egy álmomban láttam a sátánt. És tudjátok, hogy mi volt a kép, ahogy megjelent? Ágyba vettetve. Feküdt az ágyban, megbénítva, tehetetlenül, mozgásképtelenül, gonoszsággal teljesen, gyűlölettel és gyűlölettel teljesen, de nem tudott más tenni, mint remegett a mérettől és arattól. Ágyba vettetve, teljesen igei, mert ő meg van bénítva. Teljesen igei álom volt. Láttam a sátánt. De nem képes neked ártani. Ágyba van vetve. Nem képes kikelni abból az ágyból a hatalmaddal, amivel uralod. Nem képes ártani neked. Egy mozgásképtelen ember, aki nem képes kikelni az ágyból, mit képes neked ártani? Isten megadta nekem ezt a képet, mert láttam a keresztények, hogy mit félnek az ördögtől. És egyszer ezt az álmot kaptam tőle. Hogy ugyan tele van gonoszsággal, telve van gonosz szándékokkal. És haraggal, és dühel. De ő remeg a félelemtől. Ágyba van vetve. Ágyba vetett ellenfél, legyőzött ellenfél. Tehetetlen ellenfél. Ne félj tőle. Ne félj tőle. Ne dőlj be neki. Belebetegedett a sátán, hogy nem hittem el az ő gonoszságait. Mert engem akart beteggé tenni. Azt akarta, hogy én tűnjek a színről. De nem hittem neki. És belebetegedett. És ágyban fekszik. És nem bír kikelni az ágyból. Egy tapsot az Úrnak. Halleluja! Hadd örvendezzünk ezen! És ott is marad. Ennél már csak egy igei fej van a talpam alatt. Halleluja! Halleluja! Lapozzunk el a Filippi levél első fejezet, 28-as versére. Hogy ne hidd el az ő ijeszgetéseit, erről van szó. Mert ha felveszed ezeket, akkor elkezdesz abban az irányban gondolkodni, és abban az irányban képeket alkotni, és behálózod magad az ő gonoszságaival. Saját magad teszed. Azt írja itt az ige, és meg nem rettenve semmiben az ellenségek előtt. Vagyis, ha hozza az ő színjátékát, mit szeretne, az ő terveit, az ő gonoszságait. Léptem nyomon terveli a gonoszságait. De ezt írja az ige, hogy meg nem rettenve, a szemed cserebenjen. Te nem félhetsz, nem retteghetsz, meg nem rettenhetsz semmiben, bármit hoz, semmiben az ellenségek előtt. Nézd meg, mi lesz utána. Ami azoknak a veszedelem jele. Látod ezt? Amikor mindent kipróbált, az összes gonoszságát elhozta, és te nem félsz, mert te állsz az Úr Jézusban. És te nem rettegsz, és nem rettensz meg. Ez egy jelzést ad a számára, hogy ez a te veszedelmed, ez a te veszted. Mondod az ördögnek. Ez hozza a te vesztedet, mert enyém az üdvösség. Ezt írja az igen. Meg nem rettenve semmiben az ellenségek előtt, ami azoknak a veszedelem jele. Kész, nincs vége, elvesztem. Nincs más, mondja az ördög. Elvesztem. A veszedelem jele, nektek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van. Úgyhogy ne dőlj be neki. És ne vedd a lapot, amikor ijeszget. Ugyanis nincs fegyverzete. Semmi. Minden fegyverzetét elvette Jézus, kiüresítette. Annyi helye van az életedben, amennyi helyet adsz neki. És hogy? A félelmeidben. Annyi helye van az életedben. Semmi több. Halleluja! Ez az ige, tehát visszatérve még egy gondolat róla. Lehet, hogy még most szabad szemmel nem látható, hogy innen minden újjá lett. De az Úr azt mondja, hogy így lásd. Mintha valami le lett volna lepellel takarva. És az Úr leveszi a leplet. És most tiszta szemmel látod. Íme, így lássad, mondja az Úr. Lásd, hogy minden újjá lett. Ne a szemmel láthatókra figyelj. Arra figyelj. Ami az új teremtésben ott van. Minden újjá lett. Nincs helye az ördögnek benne. Most tudatom veletek, azt mondja az Úr. Így lássátok. Így lássátok magatokat. És ez visz minket előbbre. Lásd azt a legyőzött ellenséget, miközben mész át a megpróbáltatáson. Lásd, hogy te vagy a győztes. Hát adunk Istennek. Még egy ige társul ide. És utána szerintem meggyőződést vettünk arról, hogy mi fontosak azok, amiket látunk magunkban. És mennyire kell ügyelni, hogy azok igei képek legyenek. Mert magunkat tesszük ki az ellenségnek, ha nem így cselekszünk. Nézzük a gyönyörű igét János első levele, 3. fejezetében. Így kezdődik az ige, és örömmel olvasom nektek. Lássátok! Milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Így kezdi az ige. Lássátok ezt a szeretetet, miközben a megpróbáltatások tengerén mentek át. Lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya. Tartsd ezt a szem előtt. Isten egyszer kijelentette a szívemnek ezt a mondatot. Ha ismerné az én népem, hogy mi hatalmas szerelemmel szeretem őket. Soha semmitől nem félnének és nem rettegnének. Ha ezt a szeretetet látod magad előtt, nem fogsz elbukni. Soha. Lássátok ezt a szeretetet, azt írja. Lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Vagyis lássátok már most meg, hogy ti Isten fiai vagytok, mert ekkora szeretetet adott nékünk. És aztán kibontja a kettes versben, hogy most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Vagyis még teljességen nem nyilvánvaló, hogy mi minden van bennünk. De már most lássátok ezt a szeretetet. Nem lett ugyan még nyilvánvaló, majd akkor lesz, ha ő megjelenik, mert akkor hasonlóká leszünk ő hozzá. Olyanok leszünk, amint ő maga. Nem lett még nyilvánvaló, de ezt avval kezdjük, lássátok. Ti lássátok ezt. Lássátok a szemetekkel, lássátok a szellemetek szemeire, lássátok a gondolataitok világában, lássátok a képzelet világotokban. Lássátok magatok előtt. Meg kell fogadni ezt. Meg kell fogadni, és meg kell cselekedni. Lásd, hogy egy szellem vagy ő vele. Lásd, hogy egy testélettél kereszteltetve ő vele. Lásd, hogy az ő testéből való test vagy, az ő húsából való hús vagy, az ő csontjaiból való csontozat vagy. Lásd, hogy ő benne nincs bűn. Lásd, hogy ő benne nincs betegség. Ha ő benne nincs betegség, akkor benned lehet-e? Amen. Ezt látnod kell. És ha ezt látod, és ez van a szemed előtt, és azt nem engeded el, akkor biztos lehetsz abban, hogy hogy jössz ki belőle. Pont úgy, ahogy az előtted van, amilyen képet alkottál róla. Halleluja. Tudjuk ezt köszönni Istennek elég képen, hogy ez megadta nekünk. Drága Úr Jézusunk, hogyan lehetséges az, hogy mi ezeket lássuk? Miért várja el tőlünk az ige, hogyha ha nincs még a szemünk előtt? Miként láthatjuk ezeket? Megadta az Úr erre a nagy-nagy-nagy kegyelmét. Mert azt írja, hogy a szellem gondolata él bennünk. A Szent Szellem gondolata, mely élet és békesség. Vagyis közölte a Szent Szellem által Isten az ő gondolatait. Közölte az Úr Jézus gondolatait, ami rád vonatkozik. Ami a te életedet érinti. Vagyis a szellem által képes vagy ezt látni. Sehogy máshogy, de a szellem gondolata él benned, amely élet és békesség, és ezért képes vagy őt látni, és ő benne te magadat. Ahogy az ige írja, úgy látni. Jakabnak a levele is figyelmeztet minket erre. Jakab apostolnak van egy gyönyörű levele, rövid levél, de nagyon-nagyon sok bölcsesség benne a szavakról, az ige cselekedéséről. És ezt nézzük meg zárásként, záró gondolatként. Hogy lásd magad azokban az áldásokban. Nézzük meg, hogy hol tévesztjük el, hogy nem járunk azokban az áldásokban, amit Isten nekünk ért. Miért nem? Mert nem látjuk magukat azokban. Az ének gyönyörűen megfogalmazza. A 22-es versben írja. Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Az igének megtartói legyetek, mondja az előző kiadás, és nincs ellenemre, hogy így használjam. Mert meg kell tartanunk az igét. Megtartanunk, az azt jelenti, hogy a gondolatainkban is ezt kell hordoznunk, az igét. Mert ugyanis mit tévesztünk el? Nézzük meg, a 23-as vers. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos. Mit jelent, hogy megtartjuk? Gondolatainkban hordozzuk, szintén azt is jelenti. Egész nap őrizzük, 24 órában őrizzük ezt magunkról, mit ír az írásolunk. Nézzük, hogy miért. Ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. És belenézünk az igében, és látjuk, hogy mi ezek vagyunk. Halleluja! Istennek megigazultsága. A Szentlélek által megigazultak. Bővölködők, dicsőségesek, békességetések. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiáltjuk a hallelujákat. És aztán mi a következő pillanat, amikor elmentünk a tükörből, megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. Itt a hiba. Azonnal egy másik kép ugrik be. És azt látjuk. És így nem működik. Azonnal elfelejtettem, milyen volt. És itt van a baj, ilyenkor csaljuk meg saját magunkat, ahogy írja. Mert akkor megcsaljuk magunkat. Hiszen amiben hiszünk, amit megvallunk, amit munkálkodunk, amiért Krisztus meghalt, hogy mindez a miénk legyen, ugyan valljuk, hogy hiszük, de nem tartjuk meg a gondolatainkban. Nem őrizzük ezeket a képeket. Nem ezeket látjuk magunk előtt. Azonnal elfelejtjük. Amint ránézünk a körülményekre, azonnal elfelejtjük, hogy mi volt a tükörben. És így nem lehet nyerni. Így nem lehet bemenni az ígéret földjére, így nem lehet bevenni Jerikót, így nem lehet sok nemzetnek az atyává lenni. Csak akkor, ha látod magad előtt. Látnod kell. Amen. Halleluja. Az imakönyveinket kezdjük forgatni, mert ma az idővel jobb sátár kell legyek, még múltkor voltam. Még zárásul a példabeszédetnek az igéjét szeretném nektek mondani, mondja a 23. fejezet 7-es verse. Mert amiként az ember gondolkodik magában, itt is felhívja figyelmünket, milyen gondolatokat forgatsz, mi van a fejedben, milyen látásaid vannak. Képzeled világodban, mit hordozol? Ne csald meg magadat, ne engedj oda be mást, mint amit az ige tükrében látsz. Istennek legyen hála azért, hogy ezt ma megértettük, és ezzel vigyázom. Mindannyiunknak kell erre figyelni. Nem csak a prédikátornak, mindannyiunknak. Mivel engedjük beszennyezni a képzeletvilágunkat? Az ellenségnek milyen gonoszságival, milyen piszkaival, milyen terveivel. Tudnék, azokat ott hordozzuk, és azoknak erejük van az életünkben. Ez szigorúan tilos mától. Jézus nevében. Amen. Amen. Drága Úr Jézusnak egy kegyelméből maradt időnk az imakönyvre, és mi nem felejtjük el, hogy mit látunk ott az igében, hanem hordozzuk magunkban, hordozzuk az elménkben, hordozzuk a gondolatainkban, és úgy látjuk magunkat, ahogy az igeire. Látjuk magunkat gazdagon, látjuk magunkat gyógyultan. Tudni, ez vezet oda el, hogy a hitet hatékonyan működjön. Halleluja! Dicsőséget adunk Istennek. Azt tesszük, amit az ige tanít, az ige a szívünkben és a szánkon, és most már tudjuk, hogy a gondolatainkban és a látásunkban, a szellemi látásunkban is ott van. És a képzeletvilágunk minden területén, minden pillanatában Isten ugyanis jó, és azt szeretné, hogy az igéje valóság legyen az életünkben. Imádkozni fogunk, az imakönyvnek az imáiból szeretnék veletek, az 1-es és a 2-es könyvben is fogunk imádkozni. Közben voltak, akik így észrevették, hogy az imakönyvek megújultak, de most már aztán mindenkinek van ebből az új számozású imakönyvből. Legelőször az országért kell imádkoznunk, mert az országnak a sorsa mindannyiunkat érint. És ha nem hordozzuk az országot imádsággal, akkor felelősségre vonhatók vagyunk, mi keresztények, akik ismerjük a hatalmunkat, hogy vajon támogattuk-e az országot Isten igéjével. Hogy nekünk meg kell állnunk ebben a számon kérésben, és a 14. oldalon el kell imádkoznunk az országért az imát, és meg kell áldanunk az országot Isten igéjével. Úgyhogy ezt tesszük egy akaraton. Megáldjuk az előjárókat, politikusokat, bölcs döntéseket profétálunk, virágzó gazdaságot és gyarapodó gyülekezeteket. Ezek vannak az imakönyvben. Tegyük meg. Halleluja! Mondjuk, hogy ámen. Ámen, itt vagytok. Ima az országunkért. Mennyei atyám, azt tanítod az igédben, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ezért, mennyei atyám, Jézus nevében imádkozom, és köszönetet mondok neked az országért és a kormányért. Eléd járlók imádságban, a hatalmi pozíciókban lévőkért. Imádkozom és közben járok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a polgármesterekért, a bírókért, a rendőrökért, a kormányzó testületek tagjaiért, a vezetőkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól és a gonosz emberektől. Kérlek, mennyei atyám, vedd körül a miniszterelnököt olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a te szemedben. Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Hálát adok neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsületesség lakozzék a kormányban, akik a te szemedben ártatlanok, fedhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik pedig gonoszak, kerüljenek ki a kormányból, az árulók és hűtlenek kizárassanak. A te ígédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek az Úr az Istene. Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, mert te vagy az Istene. Elfogadom és köszönöm a te áldásaidat, mennyei atyám. Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a te néped biztonságban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan. Nem csupán győztes vagyok Jézus Krisztusban, hanem Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, örökös is. Örököse Istennek, örökös társa pedig Krisztusnak. Atyám, te olyan királyt adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik. Mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel, napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Hiszem, hogy a király szíve az Úr kezében van, és ahová akarja, arra fordítja. Az ország vezetőinek szíve a te kezedben van, és döntései a te szent irányításoddal jönnek létre. Köszönöm, atyám, hogy országunk teljes békében élhet, mert megvan írva, kinek szíve és elméje rátámaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Köszönetet mondok neked, Uram, hogy az evangélium csodálatos örömhírét az országban mindenki számára hirdetik. Megvallom a menny és a föld felé, hogy Istennek igéje növekedik az emberek szívében és életében, sokasodik a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. Hálával teljes a szívem, mert terjed az Úr igéje az egész országban. Az Úr minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az Úr igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz az emberek szívében, a gyülekezetben és a világban. Köszönetet mondok neked ezért az országért, a vezetőkért. A hálaadás és dicséret áldozata szálljon eléd, hogy a te igédet szabadon, tisztán és bátran hirdetik országunkban. Jézus nevében köszönetet mondok az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetért a városokban, a falvakban, a településeken. Uram, tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van a tiéd. Tiéd, Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodsz mindeneken. A te kezedben van mind az erősség, mind az ország. A te kezedben van az ország felmagasztalása és megerősítése, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Magyarország felett az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma uralkodik mindörökké. Magyarország Istené és az ő Krisztusáé lett, aki örökön, örökké uralkodik. Amen. Jézus az Úr Magyarországon. Halleluja, halleluja. Ezt megköszönjük Istennek, emeljük fel a kezünket, adjunk hálát Istennek. Hálát adunk, hogy mi nem a láthatók szerint keseredünk el, hanem a láthatatlanok szerint örvendezünk az Úrban. A Jézus nevében. Szeretnék visszatérni egy gondolattal. az előbb elmondottakra. Ezek a képek, amelyek bennünk kialakulnak, miközben olvassuk az igét. És aztán ezeket elfelejtjük, amint kimentünk az ige olvasásából, belnéztünk a tükörbe, elmentünk és elfelejtettük. Hogyan tudunk egy kicsit erre jobban figyelni? Hogy ezt ne így tegyük. Nagyon sokat segít, a szót ugye nem szeretem, de nem tudok jobbat, a meditálás. Amikor Isten igéjén elmélyedsz, és időzöl vele. Miközben meditálunk Isten igéjén, gondolkodunk rajta, elmélyedünk, elcsendesedünk. Azzal a rémával, amire szükségünk van, hogy kijöjjünk győzelemmel a túloldalon. Miközben elmélyedünk, időzünk az igével. Közben ezek a képek erőteljesen épülnek bennünk. Hogy úgy, valóban úgy látjuk magunkat, hogy az ige írja. És még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni nektek az elmondottakhoz, ez pedig az, hogy írja a zsidó levél, hogy a hit pedig a remélet dolgaink valósága. Hol jön ebbe az igébe be ez, hogy mit látunk magunkról? Amikor elképzeljük magunkat, azok nagyon erősen besorolhatók ide a remélet dolgaink közé. Ha hallunk egy szóval, mindig egy képtársul mellé. Mit szeretnénk? És amikor ezek a remélet dolgaink előjönnek bennünk, és ezeket hordozzuk, a hit hoz neki alapot és valóságot. A hitnek egy nagyon fontos segítőtársa. A hit a remélet dolgok nélkül nem tud kifejlődni az élet, nem tud előhozni áldásokat az életünkben, hogyha ezek nincsenek ott az elménk területén. Tessék ezt nagyon komolyan venni, és gyakorolni, és mindenkinek van rajta munkája. Mindenkinek van mit dolgozni rajta, és érdemes vele foglalkozni, hogy a hitünk hatékonyabb legyen. És ezt megköszönjük Istennek. És most pedig tovább megyünk, és felöltözünk. Az igét fel kell ölteni. Meg kell tennünk 78. oldalon. A kereszténynek fel kell öltözni a Krisztus, fel kell öltözni az igét. És ezt most megtesszük ebben az imádságban, ami egy nagyon fontos imádság, és az első kötet 78. oldalán kezdődik. Dicsőséget adunk Istennek. Köszönjük a drága Szent Szellemet, és a közösséget vele. És így szól az imádságunk. Felöltözöttem. Test, megparancsolom neked, Jézus nevében, a szellem ereje által, hogy magadra ölsd a Jézus Krisztust. Magadra ölsd a Jézus Krisztus sebeiben kapott szellemi megváltást. Magadra ölsd a szellemi megváltás részeként jog szerint neked járó gyógyulást. Magadra ölsd a gyógyulás látható fizikai formát öltő valóságát. Test, ölts magadra a Jézus Krisztus sebei által kapott gyógyulásod, látható húsvér formában megjelenő, megtestesült valóságát. Ahogy megvan írva, az ige testé lett, úgy az ige testet ölt bennem is, mert Isten szellemi törvénye szerint a látható a láthatatlanból áll elő. Elme, megparancsolom neked Jézus nevében, a szellem ereje által, hogy magadra ölts Krisztus elméjét, mert megvan írva, bennem Krisztus értelme van. A világosság fia vagyok, ezért elvetem a sötétségnek cselekedeteit, és felöltözöm a világosság fegyvereit. Felöltözöm az Úr Jézus Krisztust, és a testet nem táplálom a kívánságokra. Krisztusba keresztelkedtem meg, Krisztust öltöztem fel. Krisztust öltöztem fel, tetőtől talpig, a szellememre, lelkemre és testemre. Azt az új embert öltözöm fel, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Felöltözöm amaz új embert, amely megújul Krisztus ábrázatára. Felöltözöm amaz új embert, aki megújul Isten képére és hasonlatosságára. Így egyre jobban fel lehet ismerni bennem a Krisztust, a Szent Szellem hatalmas munkája által. Erős vagyok az Úrban, és az ő hatalmának erejében. Felöltözöm az Isten minden fegyverét, hogy megállhassak az ördögnek minden ravasságával szemben. Körülövezem derekamat igazsággal. Felöltöm a megigazultság melvasát. Felsarúzom lábaimat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölveszem a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoltom. Fölveszem az üdvösség sisakját és a szellem kardját, amely az Isten igéje. felöltözöm a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységében. Felöltöm a megigazultságot, mint páncélt, és az üdvösség sisakja van a fejemen. Felöltöm azért, mint az Istennek választottja, szent és szeretet, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, mindezeknek fölébe pedig felöltözöm a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Az én derekamat felövezi az Úr erővel, és megerősíti karjaimat. Erő és ékesség az én ruhám, és az én szépségem tökéletes az Úr ékességei által, amelyeket rám tett. Örökkévaló ékességé tett engem az Úr, és gyönyörűségé nemzetségről nemzetségre. Az Úr az én örök világosságom, és Istenem az én ékességem. Az Úr ékességet adott nekem a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett szellem helyett, hogy megigazultság fájának neveztessem az Úr plántájának az ő dicsőségére. Nagy az én dicsőségem a te üdvösséged által, fényt és méltóságot adtál rám. Örvendezvén örvendezek az Úrban, örül lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháival öltöztetett fel engem, a megigazultság palástjával vett körül engem, mint vőlegény, aki pap módjára ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Tőle kapott szépségemet, a király igen kívánja, hiszen Uram ő. Uram, a te üdvösségedben örülök, és a te üdvösségedben felette örvendezek. Szívem kívánságát megadtad nékem, és ajkaim kérését nem tagadtad meg. Sőt, elém hoztad javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejemre. Életet kértem tőled, adtál nekem hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Nagy az én dicsőségem a te üdvösséged által, fényt és méltóságot adtál rám. Sőt, áldását tettél engem örökké, megvidámítottál engem színed örömével. Bízom az Úrban, és nem ingok meg, mert velem a magasságosnak kegyelme. Drága Úr Jézus, szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg téged örökké. Mint hű katonát, derekamra kötöm kardomat, és az ige által hatalmas vitézként, a te dicsőségeddel és ékességeddel, amit rám adtál, haladok előre diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre és hatalmasra tanít engem a te jobb kezed. Ahogy megvan írva, úgy igaz, nyilaim élesek a király ellenségeinek szívében, népek hullanak alám a te dicsőségedre. Amen. Gyönyörű imádság különben. Fenséges szépsége van ennek az imádságnak. Szeretnék veletek még egy imát elmondani az egyes kötetből, ez a 114. oldalon van, és felhívni a figyelmeteket itt egy apró ságra, ami nemrég a szívemet. Amikor imádkozzuk ezt az imádságot, soha nem gondoltam még így végig, és most elmondom akkor nektek ezt, amit kaptam. Amikor Jézus hivatkozik a mennyei atyára, akkor azt mondta mindig, hogy az atya, aki a mennyben van. Ugye így hivatkozott mindig rá. Az atya, aki mennyben van, az a mennyei atyára hivatkozott. Igen, ám, de volt, amikor azt olvassuk a János evangéliumban, hogy az atya, aki bennem van, ő cselekszi a dolgokat. Hogy kire utal akkor a drága Úr Jézus Krisztus? A Szent Szellemre. A Szent Szellemre. Ugyanúgy, ahogy mi magunkba fogadtuk a Szent Szellemet, és a Szent Szellem bennünk van, ugyanúgy szolgált ő is. Ugye azt az utat kellett járja ő is. Test és vér formájában megjelent a Földön, és befogadta magába a Szent Szellemet. Amikor azt mondta, hogy az atya, aki bennem van, akkor nem a mennyei atyára utalt, hanem a drága Szent Szellemre. Utalkozik örökön örökké. És így fogunk most imádkozni. Az imádságnak az a címe, hogy az atya, aki bennem lakozik. Tudjátok, hogy a Szent Szellemre szól az imádság. A Szent Szellemről, aki megcselekszi ezeket, és ennek a világosságában fogjuk ezt végig imádkozni. Minden szava igazság ennek az imádságnak. 114. oldal tehát. Az atya, aki bennem lakozik, ő cselekszi a dolgokat. Van nekem eledelem, amit egyem. Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Én semmit sem tehetek önmagamtól, hanem ha látom cselekszik az atyát, mert amiket ő cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen én is cselekszem. Mert az atya szeret engem, és mindent megmutat nékem, amiket ő maga cselekszik. És ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd nékem, hogy csodálkozzon és megtérjen a hitetlen világ. Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Úr, hogy elvégezzem azokat. Azok a dolgok, amelyeket az Úr cselekszik általam, tesznek bizonyságot arról, hogy az Úr Jézus küldött engem ebbe a világba. Ahogy az Atya küldte Jézust, úgy küldött Jézus is engem e világba. Azt a dicsőséget, amely az egy Istentől, azt keresem. Munkálkodom nem az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia áld majd nékem, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Isten is ugyanazokban együtt munkálkodik velem, a szelleme által Krisztusban. Istennek munkatársa vagyok Krisztusban, a Szent Szelleme által. Nem a magam akaratát cselekszem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ezért én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem. Igaz az, aki küldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam, aki küldött engem. Semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok, és úgy nem. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Addig kell cselekednem annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Én a Krisztusban az Atyával egy vagyok. Az Atya én bennem van, és bennem hatalmasan munkálkodik. Az Atya, aki bennem lakozik, ő cselekszi a dolgokat. Jézus szolgálom, Jézust követem, és ahol Jézus van, ott leszek én is, mint az Úr szolgája. Aki az Úr Jézusnak szolgál, megbecsüli azt az Atya. Drága Úr Jézus, dicsőítsd meg a te nevedet. Dicsőítsd meg a te nevedet én bennem. Adj dicsőítsd meg az Úr Jézus nevét bennem. A beszédeket, amelyeket én szólok, nem magamtól mondom, hanem az Úr Jézus, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Én az Úr Jézusban vagyok, és az Úr Jézus én bennem van. Hiszek Jézusban, ezért én is cselekszem azokat a cselekedeteket, amelyeket Jézus cselekszik, és nagyobbakat is cselekszem azoknál, ahogy Jézus tanítja, mert Jézus az Atyához ment, és örök főpapom lett. Főpapi tisztében, az Atya jobbján könyörög érettem, így akármit parancsolok Jézus nevében, Jézus, Messias, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Ha valamit parancsolok Jézus nevében, Jézus megcselekszi azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Jézus az Atyában van, és én Jézusban, és Jézus én bennem. Nem vagyok egyedül, mert maga az Atya velem van Krisztusban. Velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amik néki kedvesek. Amen. Nagyon jó ízű az igen. Szeretném veletek a zöld imakönyvből hívni az elveszetteket. Ez lesz ma az utolsó imádságunk. És a kettes imakönyvnek 133. oldalán fogunk szólni az elveszettekhez. Hasonljuk az igét, hogy ők meghallják, meghallják az angyalok. És az igét megcselekszi a mennyi atya. Rengeteg elveszett van még odakint, északról, délről, keletről, nyugatról kell őket beszólítanunk. A gyűlésben kell behívnunk őket. Tértetek is, egy napon valaki imádkozott, úgy találtátok be a gyülekezetben. És ugyanezt meg kell tennünk azokért, akik még kint vannak. Nagyon fontos imádság. kérnének benneteket, hogy vegyük elő a teljesítünket. Felfegyverkeztünk, mert az ígér feloltatóban, és most előszólítjuk az elveszetteket. Siessetek, és jöjjetek el ti népek mindenfelől. Így szól az Úristen. Íme, én magam keresem meg nyájamat, én magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélet juhai között. Így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszórodtak a felhőnek és borúnak napján, és kihozom őket a népek közül, és egybegyűjtöm a földekről, és be őket az ő földjükre, és legeltetem őket Izrael hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, és én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úristen. Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem, és legeltetem őket igazsággal. Így szól az Úristen, aki összegyűjti Izrael elszélett fiai. Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez. Mennyei atyám, juhaidnak maradékát összegyűjtöd minden földről, és visszahozod őket az ő legelőikre, és szaporodnak, és megsokasodnak, és pásztorokat rendelsz melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek, és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak. Te így szólsz szent hatalmaddal. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Így szólsz északnak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd meg az én fiaimat messziről, és leányaimat a földnek végéről. Eljött az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, így szól az Úr, hogy eljöjjenek, és meglássák az én dicsőségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülük megszabadultakat a népekhez, amelyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között. És elhozzátok bent testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak. Süvöltök nékik, és egybegyűjtöm őket, mert megváltom őket, és megsokasulnak, és széthintem őket a népek között, hogy a messze földeken is emlegessenek engem, és fiakat neveljenek, és visszatérjenek. Mert visszatérítem őket az ellenség földjéről, és összegyűjtöm őket, és behozom őket az ígéret földjére. És megerősítem őket az Úrban, és az ő nevében járnak, így szól az Úr. Én az Úr igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. Gyűjjetek egybe, és jöjjetek elő. Közelegjetek mind, akik a népek közül megszabadultatok. És fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden ományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Nem ti érettetek cselekszem, ezt mondja az Úristen, tudtotokra legyen. Újra felépítlek téged, és felépülsz, ó Izrael leánya! Ímé, én elhozom őket Észak földjéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, mint nagy sereg jönnek ide-vissza. Síralommal jönnek, és imádkozva hozom őket. Vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atya leszek az Izraelnek. Aki elszórta az Izraelt, ő gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztora maga nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákobot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből. És eljönnek, és énekelnek a Sion ormán, és furulnak javaihoz. Búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé. És életük olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkodnak többé. És a papok lelkét megelégítem kenettel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr. Eljönnek fiaim, mondja az Úr, együtt sírva jönnek és mennek, és keresik az Urat, az ő Istenüket. Sion felől kérdezősködnek, arra felé fordítják arcukat. Eljönnek és odaadják magukat az Úrnak örök szövetségre, amely feledhetetlen. Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt. Úr az ő neve. megvan írva, kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és modul a föld határait. Megsokasít minket az Úr, mint a nyájat emberekkel. Teljes lesz városunk emberek nyájával, és megtudják a pogányok, hogy én az Úr építettem, én plántáltam, én az Úr mondtam, és megcselekedtem. Siessetek, és jöjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe. Ide vezesd, Uram, a te hőseidet, és állandó sereget állíts fel népednek. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özölleni fognak hozzám minden fog. Mennyei Atyám, így szólok a foglyoknak, Jézus nevében. Jöjjetek ki, és azoknak, akik sötétben ülnek, lépjetek elő. Így szólok északnak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd meg az Úr fiait messziről, és leányait a földnek végéről. Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és Sinnek földjéről. Népek gyülekezete vegyen téged, Uram, körül, és felettük térj vissza a magasságba. Amen.